Bemutatjuk a szénaláz, szalmakalap és marhaszték kalandjait. Bábjáték nem csak erős képzelő erejűeknek. Egyszer volt, kétszer koppant, harmadszor már leseszólt. A Mustangok birodalmán is túl élt egy szkecsmester. Egész nap csak gyártott a szalmából a jól átsütött marhasztékeket. Vele dolgozott két fia, a mindig orcáját a naptól szalmakalappal eltakaró szalmakalapszem, és az egész nap korgó marha bendőről álmodozó marhaszték sztyú. Nevüket onnan kapták, hogy mindketten kicsit eltúlozva rajongtak ezekért a dolgokért. Együtt, mint egy bucimacikból származó nagy család, naphosszakat termelték a földet, és gondozták a legelő állataikat. Így éltek vígan, míg acélemberek rebdestek a kéklő égen. Igen ám, csak hogy egy nap minden megváltozott. Beborult az ég, és megjelentek a házi sárkányok. A Mustangok életükben először megrémültek, és szélveszejtve szana szalma szaladtak. Egyszerű fölművelőseim még életükben nem ragadtak kardot a kezükben. Bár az tény, hogy vadásztak már kardfogú tigrisekre a mezőn. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ezekről a veszélyes vadállatokról idővel mind kiderült, hogy csak egy pihe-puha nyuszi-muszi szívószállal a pofazacskójában. Na mindegy, tudom mire gondolsz. Ilyen egyszerű emberek hogy keveredhetnek mégis ekkora kalamajkába? Nos, ezt egyszer már megírta a Kalevala Nutella fazekasa. Viaszba mártotta és beborította mázzal. Én pedig, hát véletlenül kivettem a üvegvitrényéből, megettem, majd megnyaltam mind a 10 ujjam. Figyeltem az 5 másodperces szabályra azért, és ezáltal elszabadult a cukormázas rémálom. Minden egy egyszerű esőzéssel kezdődött, ami 70 napig tartott. Volt benne villámlás, meg mennydörgés, rothadó doppingoló speedsterek, aszteroidákon át bungee jumpingoló jumanjik, eszetlenül mesztelenül cseresznyébe csobbanó cserfesz cserediákok, és minden, ami a posztapokaliptika új albumához szükséges. Szegény sketchmester földje teljesen elázott. Nem volt képes tovább eltartani a harmadik X-én is túljáró fiait. Ezért úgy döntött, valakiből hős kell faragnia. Megragadta kötőrőfa kalapácsát, és addig verte fiait, míg azok el nem indultak életük küldetésére. Szegény szalmakalap és marhaszték nem is sejtették, mi vár rájuk. Nem akadt otthon kezük ügyébe Pokékódex, vagy elkriszó beszéd, sem pedig egy gyűrűbe rejtett monda. Szövetséget kötöttek egymással, hogy bármilyen veszély is leselkedik rájuk, ők mindig megvédik egymás ülepét, és sosem csücsülnek a más pitéjére. Mert már erre is volt példa. Elindultak hát bele a felfedezetlen nagyvilágba. Számukra itt minden új lesz. A mező, mely egykoron zöld színekbe volt mártva, mint épp te most az irítségtől. Vagy az inkább a féltékenységtől? Már magam sem tudom. Annyi szín van, ami kifejez valamit, de egy sincs, ami leírná azt, ami hőseinkre vár. Kalandos nyár elé néznek, mely eltereli őket otthonuktól, bele a vad, mindent elsöprő őseposzok világába, hogy belőlük váljék a következő hőseposz. Mindehhez asszisztál egy citár, s egy sziklányi ciklámenttel sziporkázó, szitálni való eperszem, mely szamatos akár a hajnali esőzés egy esőerdő közepén, közvetlenül a vízesés alatt. Folytatása következik. GNA Brand New Voice.
Holnap szuperlányai.
Ezek szerint neked annyira nem jött be a mese.
Dehogy nem, nagyon imádtam.
Ahhoz képest mégsem nevettél egyszer sem.
Dehogy nem.
Hát nem hallottam már, elnézést. Na mindegy.
Nagyon jó volt.
Pedig azért órákon át próbáltam megírni az elejét ennek a kis történetnek, ami a 200. adásunkat igyekszik majd felvezetni, ami már itt van a küszöbön.
Hát így van.
Hát akkor ezek szerint mégsem volt annyira nagyon ütős
talán, mint nem, nagyon jó volt.
Hát figyelj, semmi baj. Nem haragszom meg, vagy ilyesmi, úgyhogy dagolj meg egyébként, ki vagy rúgva, szia! Na jó, oké, belőlem majdnem elfogyott a szufla. Szóval, kezdjük egy nagyon-nagyon jó hírrel, mert nem akarom húzni ma az időt. Mit szólnál, ha hivatalossá tennénk, hogy akkor lesz nekünk egy Winona Earp podcastünk?
Hát tegyük.
Akkor felkészültél rá, hogy május 1-én belecsapunk a lecsóba?
Persze.
Tölts fel a stukkeredet, kisapám, mert ez a két lókötő nem sokáig fog lavakat kötni, ha egyszer kiérünk a vadnyugatra, onnantól kezdve vadásznunk kell a nyugatra. Így van, május 1-én dupla epizóddal fogunk kezdeni méghozzá. A műsor címe pedig nem lesz más, mint a Békítő. Meglepő módon ugyanis ez Winona Earpnek. Ne hívjuk őt Winonának, nagyon utálom, így hívjuk Winonának, jó?
Szerintem.
Jó, nagyon is. Szóval Winona Earpnek ez a stukkerének a neve, amit ugye az apját ad, az a déd... Ők apjától, vagy ők déd a nagyapjától kapott? Vagy...
Hát valami olyan
is. Igen, valami... Igen, valami generációkkal korábbi Wyatt Earp nevezetű fazon, talán mindenki hallott már róla. Uh-huh. Szóval igen. Neked egyébként mi a véleményed erről a sorozatról, vagy kiknek ajánlanád? Tudom, hogy te még csak az első részen vagy túl.
Hát szerintem azoknak mindenképpen, akik szeretik mondjuk ezt a westernes, vagy a supernatural-es hangulatot, azoknak szerintem elsősorban. Igazából szerintem náluk van esély, hogy tetszem nekik. Elsősorban náluk talán.
Egyébként én most azon kezdtem el hirtelen elfőjózgatni, hogy mi van akkor, hogyha neked ez tulajdonképpen nem is tetszik ez a sorozat, és igazából nem is nagyon szeretnéd csinálni ezt a podcastet, mert nem tűnsz annyira túl lelkesnek, meg kicsordoló lelkesedéssel. Na jó, csak ennek a szikráját se látom.
Nem, én nem szerettem azért vagyunk dolgokat, meg egyébként is.
Persze, sziporkázó hazugságokat csak úgy szipítod magadból. Kb. Nagyon jó. Igen, úgy tűnik, hogy egy kicsit rám ragadt ez a mesélő, mondhatnék. Mesélő figurája.
Nagyon neked való.
Abszolút imádom egyébként. Tehát ez egy eszméletlen hülye történetnek ígérkezik, de egyébként nagyon bírom ezeket a szókifejezéseket, amik itt benne vannak, mert jó pofák nagyon. Szóval Békítő május 1-től minden vasárnap itt a GNA Networkön méghozzá egy dupla epizódos nyitásra, csak azért egy kicsit közelebb kerülünk az amerikai epizódokhoz, és azért leszünk 4 hetes lemaradásban a kezdetekben, mert Luke kolléga is még nem készültek el a második résznek a feliratával, és nagyon jól ismerem a srácot, úgyhogy tudom azt, hogy ő biztos, hogy késésben lesz, és mivel nem számítunk különösebben nagy rajongótáborra ez a Békítőhöz, ezért igazából úgy vagyunk vele, hogy tulajdonképpen amíg csináljuk, addig csináljuk, és tök jó, jövünk, amikor jövünk. Nagyjából ez a tendencia, vagy az elvárás Luke-kal szemben.
Kedves.
De figyelj, valakinek muszáj kedvesnek is lenni ebben a műsorban.
Hát igen.
Te nem lehetsz, mert te vagy a rozsal.
Hát igen. Igen, kettőnk közül valószínűleg.
Hát most éppen legalábbis. Aztán majd 5 perc múlva az úgy is változik.
Lehet.
Remélem nem. Na mindegy. Oké. Okay. Szóval ne húzzuk az időt. Hanem az jött eszembe, hogy ugye hétvégén ültünk össze, és akkor beszélgettünk kicsit az iZombiról, hogy milyen volt a második évad. Próbáld meg összefoglalni gyorsan nekem, hogy érezted magad, miközben nézted, mert te nagyjából ugye egyszerre nézted, úgyhogy neked nagyjából ugye össze is állt, és nem pedig darabosan, mint én. Mármint amennyiben az a 2 hetes nézés, amíg néztem, az darabosnak számít.
Hát igen, szerintem jó volt így egyébként, mert azért voltak olyan részek, amik között még nem örültem volna, hogyha egy hetet kell várnom, sokkal jobb volt, hogy tudtam mondjuk rögtön folytani, szerintem felgott az évad második felébe, ott szerintem már szinte az összes rész olyan volt, hogy úgy lett vége, hogy szívesen nézte volna az ember a következő részt, tehát nyilván a hetiben ugye ezt nem lehetett volna megtenni.
Haja, így vagyok a Winona Earp-el.
Hát igen.
De egyébként igen, tehát ezt nagyon jól meglátod, hogy szerintem is ez valahol itt rejlik az iZombie-nek a fejlődése, talán lehet ezzel megfogalmazni. Végig nagyon könnyed volt a szezon, végig nagyon humoros, és igyekeztek mindig egy kicsit meták lenni, egy kicsit nagyon jó humorral megáldani az aktuális ügyeket, és igyekeztek szegény Livet alakító színésznőt is mindig olyan új lehetőségeknek kitenni, hogy számára is izgalmas legyen a karakter.
Hát persze, ez nagyon fontos.
Abszolút, és szerintem ebben rejlik valahol a sorozatnak a sikere. Meg ha belegondolsz, akkor tényleg Babanót kivéve mindegyik karakter imádni való.
Hát igen.
Szegény Babanót, még a szél is elfújja.
Hát igen.
Sőt, ha rászáll a légy, akkor még össze is esik magától.
Hát igen, de mégis összeszedte az ügynöknőt, úgyhogy...
Soha az életben nem fogom megérteni. Ezek szerint egy összejöttek Scullyval?
Hát, ki tudja.
Vagy előbb rendőrnek kell lennem hozzá. Nem akarok rendőr lenni, inkább veszek Marshall, és melyik a vagy nyugatra. Most mi majd előtolom neki, hogy kisanyám, vigyázz a szalda, vagy nyugat, hogy üttem, stukkerem is van, hatod is lövök velük, úgy szépen bele a képébe annak a mocsognak, aki rád emeli a kezét, te kis cukorfalat. Na most akkor mennyi lesz az éjszaka?
Hát
igen. Nekem, szerintem valakinek igen be kéne zárnia valahova.
Ilyenkor nem értem egyébként, hogy miért nem ezt hallgatja az egész ország,
tudod? Ilyenkor én is kell
maradni, hát.
Igen, van neki momentum, amikor nagyon elborul a Billy. Ez most egy ilyen volt szerintem.
De én nagyon jó, hogy ezeket szeretem a legjobban.
De én is, ne aggódj. Hát igen, na, szóval viszont próbálj mind nem babalók lenni, és nem összetörni, mint a Baba Popsi, hanem egy kicsit komolyabbak lenni, mint mondjuk a Baba Kendő. Mert azért ez mégiscsak egészségesebb, meg újra hasznosítható anyagból van.
Hát felteszem.
Szóval most jön egy kis spoiler karanténunk a következő pár percben, amikor is elmondjuk, hogy mi volt az iZombie-nak a vége, a második évadának a vége, és utána pedig megpróbáljuk kitalálni, hogy vajon mindez mit jelent a következő évadra nézve. Ez egy olyan dolog, amit szerettem volna már nagyon régóta csinálni, de valamiért sosem jutottunk erre odáig, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy teljesen spekulálgatni kezdjünk, mert azt hiszem, nem tudom, hogy te, vagy én, vagy mind a ketten, vagy csak szimplán az idő szűkössége miatt soha nincs időnk arra, hogy spekuláljunk.
Hát igen, pedig ez egy érdekes dolog, meg jó dolog, meg hát itt most tényleg lehet aztán bőven.
Na, meg a spekuláció egy marha jó szó. És imádok spekulálva spekulációt, spekulálni.
Hát igen, igen.
Na jó, szóval a második évadnak az volt a befejezése, hogy mi volt a befejezése? Nem, egyébként emlékszem, csak azért úgy gondoltam, hogy az előző 12 percben olyan rengeteget beszéltem, úgyhogy most rajta ez a sor.
Hát igen, igen. Szerintem, de jó, most biztos, hogy megint a bitemmel jövök, de szerintem ott is igazából...
Gyerek, annak, én tényleg kirúglak innen. Felejtsd már el azt a
bitet. Itt szerintem mondjuk az iZombie-nál azért szerintem kevésbé volt benne, hogy mondjuk lesz ilyen nagy leszámolás a vége, hogy tényleg ennyire nagy lesz, mert szerintem valahol abban reményeket, vagy legalábbis még az elején reményeket tűzhetem, hogy inkább a bitemben lesz valami eső, hogy valami nagy leszámolás a végén, amiből ott ugye aztán semmi nem lett.
Én egészen az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy ott valami nagy dolog fog történni. De az egyetlen nagy dolog, ami történt, az hogy az ülepem durrantott egyet. Kb. Mint Pumba, na. Miközben pumpálja magából kifelé a pumbákat, nem? Igen, szóval... Igen, de egyébként, ha belegondolsz, szerintem az első évadnak is azért elég egy akciódús volt a befejezése. Amikor ugye felrobbantották a 20 szelet előtt, vagy mi volt az?
Igen, igen.
Szóval azért ott is volt valami. Azt szerintem az... nehéz egyébként megfogalmazni, hogy az mi volt. Mert... Szerintem hasonló volt, csak kisebben, mint ebben a szezon filmben láttam.
Igen, igen, abszolút.
Ez sokkal effektívebb volt, vagy sokkal nagyobb hatása volt minden másra. Illetve, hát önmagában a zombiknak a száma már... Tehát ugye Rob Thomasik is azt mondták, hogy ennél közelebb soha nem fognak jutni egy zombi film elkészítéséhez.
Hát igen.
És szerintem pontosan ezért működött ez a finálé, mert csak ugye ez felveti azt a kérdést, hogy Oké, ez mind tök szép és jó, de innentől kezdve mit jelent a befejezés a jövőre nézve? Másrészt pedig, hogy ezt hogyan fogjátok überelni jövőre?
Hát szerintem ez a szellem, amit belevettétek, ez pont az, amivel mondjuk lehet, mert igazából, ha úgy veszik, akkor ezzel tulajdonképpen lenullázták a dolgokat, vagy lezárták, ugye olyan szempontból, hogy volt ez a második évados szál, amit tulajdonképpen ezzel le is szálltak, és ugye rögtön felvetették ezt a harmadik évadosat, ami hát valószínűleg az lesz, hogy a zombik teret nyernek, vagy megpróbálnak teret nyerni, ami tulajdonképpen igazából az egyetlen következő, vagy az egyetlen olyan dolog, amivel mondjuk egy következő szintre lehet lépni.
Igen, csak utána felmerül a kérdés, hogy akkor ebből hogy csinálsz a negyedik évadot, ha ígynak odáig. A másik dolog az pedig az, hogy ezzel a befejezéssel neked teljesen fel kell rúgnod az alapsztátuszkódat, ami azt jelenti, hogy Livnek szerintem el kéne hagyni a... Tehát egyrészt el kell veszteni Babanót, az szerintem ez alap. Másrészt pedig Livnek el kell hagyni a hullaházat, ami szerintem megint csak alap. Onnantól ez pedig Ravival egyre kevesebb közös jelenete lehet. Onnantól ez pedig felmerül az emberben a kérdés, hogy Ravi most akkor nyilatkozva saját sztoriszállat fog kapni, vagy Peytonnal kerülnek közelebb egymáshoz megint, ami jelenleg nem úgy néz ki szerintem, mert én el tudok képzelni egy olyat is, hogy esetleg Peyton Blaine-nel kezd valamit a következő
idején. Hát a végén Ravival volt szerintem, hogy
nekem az utolsó...
fele volt.
Igen, nekem az utolsó jelent az rémlik, amikor Blaine megmentette őt.
Az igen, igen, de előtte meg szerintem még az utolsó előtti rész, akkor meg ugye Ravival feküdt le, úgyhogy... Hát
na jó, de az utolsó, amikor Peytont láttuk, az amikor Blaine megmentette őt.
Jó, hát igen.
És azért... Van, szerintem, hogyha a zombik valóságosak, és mondjuk itt tényleg egy ilyen invázióban gondolkodnak, akkor Blaine mellett nagyobb biztonságban érezi magát, ami pedig téves érzéseket válthatnak ki belőle, amik pedig odáig fajulhatnak, hogy összejön vele megint. Vagy ezúttal ténylegesen.
Hát igen. Ez egy nagyon bizarr háromszög szerintem. Nem olyan, amire mondjuk számított az ember.
Figyelj, én soha életben nem számítottam arra, hogy Ravi vala is belekerül egy szerelmi háromszögbe. Én ennyit tudom biztosan.
Hát, igen.
De ez egyébként tudod, hogy miért nagyon pozitív dolog? Mert ez egyébként nekünk is reményt adhat, hogyha egy olyan csávó, mint Rafi képes belekerülni egy ilyen szituációba, akkor nekünk is van remény!
Hát, igen. Abszolút.
Mellesleg azért Peytonnal bármilyen szinten én is szívesen lennék egy Peyton kaliberű csajjal egy ilyen szerelmi háromszögben, szóval gondolkodás nélkül beleugranék. Sőt, uszogatjám is otthon, hogy nem érte. Mesztelen fürdőzés éjjelszak a közepén, ha hideg, minuszos vízbe, érted? Ezt csinálom, érted? Na mindegy.
Igen, de még Cam Marino is van a szemben, még ő is nála próbálkozott.
Na jó, de egyrészt Cam Marino ki nem próbálkozott még, másrészt pedig Cam Marino ki az, aki nemet mer mondani. Hülye Peyton, hülye nő! Kávé. Nem tudom, nekem megvolt ez a vágyam a felől, hogy esetleg őt megtartsák valamilyen szinten, de aztán amikor ugye kiderült, hogy ügyvéd lesz, akkor igazából nem is nagyon lehetne őt elképzelni úgy, hogy megmaradjon hosszabb távon, vagy hogy bármilyen lehetőséggel legyen annak, hogy esetleg, hogy visszatérjen, vagy mondjuk, hogy akár mit tudom, két-három epizódban, mint ahogy Errico Colantoni tette ebben a szezonban, hogy valami olyan kaliberű visszatéréseket produkálhatni, és nem csak egy epizódos lenne az ő vendégeskedése, mint ahogy egyébként feltehetőleg lesz.
Hát igen, mert hát most már nem is olyan lehet ki ez visszahozni, mert hogy kit védjem, mert hát ugye most már babarom mindenkiről tudja tulajdonképpen, amit tudni kell.
Hát igen, ezt mondom, hogy most már igazából szinte elképzelhetetlennek érzem azt, hogy ezt a karaktert valahogy is visszahozzák. De egyébként, ha belegondolsz, ugyanezt mondhattuk tavaly az időjósról is, és közben mégis megtalálták a módját annak, hogy visszahozzák. És azért az ő karakterében is megvan szerintem az, ami az időjárásos fazonéban. Szóval, ki tudja, ha össze lehet vele egyeztetni, én nem mondanám azt, hogy nem elképzelhetetlen a dolog. Csak kicsit furcsán vehetnék ki magát, vagy nem tudom. Nagyon érdekes érzéseket árasztana szerintem.
Hát ez biztos.
Nem, de egy maga konkrétban a finálé az ugye az volt, hogy tulajdonképpen van ez a kormányügynökség, vagy részleg, vagy mik voltak ezek?
Hát valami ilyesmi, igen.
Akik zombikra specializálódtak.
Igen, ez egészen biztos.
És ugye Leaf kapott tőlük egy ajánlatot, miközben Rob Thomas agyából falatoztak, hogy csatlakoznia kell hozzájuk. Ami, ahogy mondtuk, mind a ketten szerintem már rengeteg-rengeteg olyan dolgot tud. Tulajdonképpen mindent megváltoztat. Az egész sorozatot, amiért szerettük, szerintem alapjában fogja megváltoztatni. Az egyetlen kérdés az, hogy te mennyire érzed mondjuk azt, hogy ez a megváltozás, ez egy komolyabb sorozatot fog eredményezni, aminek az ára lehet akár a humor szintjének a csökkenése, vagy annak az elvesztése?
Szerintem nem, hogy az elvesztés semmiféleképpen. A csökkenés az persze az elképzelhető, de azért nem el vagy az sem, mert szerintem azért így benne lehet tartani a humort.
Hát figyelj, amíg Ravi ott van, addig szerintem ez gyerekjáték.
Hát igen.
Nélkül én azért már kicsit elkezdenék aggódni, hogy mégis hogy tervezik, de amíg ő ott van, szerintem simán van rá lehetőség.
Hát eddig biztosan.
Viszont ahogy mondtuk ugye, hogy tudod babonot bent tartani ebben a történetben mostantól kezdve? Engem ez érdekelne marhára. Mert ha belegondolsz, Babano egy paraszt a réten. És most Liv csatlakozott a futókhoz. Ha saktáblás utánzattal megyünk. Ergo, ő most átlépett a nagyok játékába, a második sorban van. Innentől kezdve egy paraszt hogyan tudná őt megvédeni bármitől is?
Hát igen, igen, neki érdekes lesz, hogy hogy találják meg a módját, de hát valószínűleg valahogy bent tartják az értőt, és nem hiszem, hogy kihúznák őt.
Én egyébként szeretném, hogyha megszabadulnánk Babonótól, mert tényleg nagyon-nagyon ez a tipikus karakter, és ez azért nagyon fura, hogy ezt mondom, mert én marhára szeretem ezt a figurát. Tehát ő az a tipikus karakter, akit nem értesz meg, aki egyszerűen minden baromságot elképes viselni, mert annyira fura a karakter. Hogy rá tényleg mindent rá lehet írni, és ebből a szempontból szerintem ő humorbombának sem egy utolsó dolog. Ő úgy vicces, hogy nem is tudja magáról, hogy vicces. Még mondjuk Ravi tudja magáról, hogy vicces, és azért vicces. Szóval ő meg pontosan az ellenkezője, és igazából ez a én vagyok itt a kemény zsernyák csávó, ez szerintem ez neki nagyon-nagyon fekszik, és tulajdonképpen ettől babanó.
Hát igen, ez nagyon jól lesz mutáltad.
Igen, így van, imádok nyerni. Vagy hogy mondta Hannibal? Imádom, amikor te sikerül, kisanyám! Tíja! Legalábbis abban a verzióban, amit én néztem, erdélyi szinkron. Na jó, mindegy. Igen. nem is tudom, mi volt a... Kinek milyen jövőt jósolsz? Talán még erről beszélünk egy pár másodpercig.
Hát... Igen, ez egy jó kérdés. Igazából... Hát nem tudom, talán valamilyen szempontból Blaine lehet a legkérdésebb, hogy most akkor zombi lesz, vagy az marad, vagy az lesz megint. Szerintem nálam kicsit nehéz volt kötni, hogy éppen mikor, micsoda, meg hogy most ugye mennyire vesztett el az emlékezetét, vagy most visszakaptál, vagy ilyesmi.
Amelyik az igaz, nekem valamiért úgy jött le, mint hogy ő zombi lenne még mindig. Vagy csak nagyon közel lenne ahhoz, hogy újra azzá váljon.
Hát igen, valószínűleg az egyébként.
Egyébként nagyon érdekes, mert a belegondolsz az első évben, mi mind a ketten azt mondtuk, hogy a legérdekesebb karakter Major volt. A második évadban szerintem Blaine átvette ezt a szerepet, de Major még mindig megtartotta a vezető pozícióját úgy, hogy nem sokkal van lemaradva tőle, és igazából tényleg csak egy hajszál különbség volt. És Blaine is csak azért tudott nyerni, mert ő például zombiként kezdte, aztán ember lett belőle, aztán megint zombi féleség lett belőle, aztán utána elveszett az emlékezetet. Tehát vele játszottak, és rendesen bejártak mindenféle lehetséges útvonalat, ami érdekessé tette a karaktert, és nálam ezért Blaine lett az évad nagy-nagy pozitívuma. De te hogy láttad?
Hát igen, abszolút, mert szerintem valahol a legemlékezetesebb, vagy legviccesebb, vagy nem tudom milyen ebb jelent is az ő volt, hogy amikor megölték az erdőben, aztán ugye megjelentett az a cserkészlánycsoport, vagy cserkészcsoport. Aztán utána, amikor felszállt a buszra azzal a, hát nem is tudom, pokróccal magát meg.
Zseniális dolog. Erről jut eszembe egyébként, szerintem van egy dolog, amiről nem beszéltünk, de szerintem legalább annyira fontos elem ennek a sorozatnak, mint bármi más. Ez pedig a reklámszüneteket követő vicces képregényes megoldások, amikor ugye kiírnak valamit.
Igen, azok nagyon jók.
Frenetikusan gigászian, zseniális, és szerintem csak azok miatt érdemes nézni ezt a sorozatot, mert...
Hát igen, mert többnyire azok, vagy sokszor legalábbis azok ugye valami utalások, vagy valami filmcímre, vagy zenére akár, vagy valami zombis dologra.
Igen, és ráadásul szinte mindig valahogy visszametálnak, és onnantól kezdve pedig és önmaguknak egy fricskát is mutogatnak. Szóval szerintem úgy, hogy van zseniális ez az elem, és igazából szerintem ez az, ami az iZombit megkülönbözteti bármelyik sorozat, és pontosan ebben erőszentem a CW. Pontosan ezért vannak náluk a legjobb sorozatok, a belegondolsz a Flash, a 100, ami mindkét sorozat engem totálisan őrülté tesz, és egyszerűen addiktívvá, mert náluk valahogy ők másképp gondolkodnak, vagy más a célközönség, más a metódusa a dolgoknak, és ha belegondolsz, akkor az iZombie például nagyon nem olyan, mint ez a két sorozat, viszont valahol már mégis a Flashhez áll közelebb, hiszen mind a két sorozat nagyon humoros. Csak mondjuk az iZombie szerintem humorosabb, meg sokkal epizódikusabb, és annyira nagy volumenű történet nincs is benne. Igen. Ami nem igaz, mert a második évad meg abszolút ráncáf volt, mert igenis ebben van a nagyobb átívelő történet, ami viszont nagyon nem dominál benne, és valamiért mégis emiatt dominás, és emiatt nagyon zseniális.
Hát igen. Mert szerintem ez az állandó, mert az a fajta állandó, hogy ez azért alapvetően ugye minden résznek hasonló volt a felépítései vázában, mert nyilván mindegyben volt alapvetően egy ügy, aztán ugye megette az agyat, utána nyomoztak abban az ügyben, stb. És ugye ezek mögött vagy mellett volt még ez a főszer, és szerintem itt abszolút ez is jó volt, ez az állandó, hogy nem érezted azt, vagy nem lehetett azt érezni, hogy ez igazából rossz, vagy unalmas, vagy ilyesmi, hanem ez egy olyan jó állandóság volt szerintem.
Ez az, és pontosan ez az a dolog, ami egyébként szerintem valahol frissen is tudja tartani a sorozatot, vagy ezt a metódus sikerül nekik folyamatosan frissen tartani valamivel.
Hát igen, abszolút. Ezért nem unalmas, meg nem is, nem érződik ennél ismétlőnek.
Igen, és ezért is jutottunk el mind a ketten arra pontra, amikor már nem elég egy epizódot nézni ebből a sorozatból, hanem tényleg az van, hogy inkább megvárjuk, amíg kifut, vagy amíg eljut arra pontra, amikor már ténylegesen tömbösítve lehet nézni őket, és igazából maratonokat lehet tartani vele, mert tényleg annyira jó, és annyira leköt, hogy egyrészt elszórakoztat, mert ez a dolga.
Igen.
Másrészt pedig leköt, mert nagyon-nagyon jó a története, harmadrészt pedig szerintem frenetikusan jó karakterek vannak benne. És tulajdonképpen minden egyes epizód nagyon sok olyan kis nüansznyi, incsöklandozó csemegét ígér, ami szerintem nagyon sok sorozatból hiányzik. És ha belegondolsz, akkor a négy nagy közül egyikben sincs meg. Egyik sorozatukban sincs meg az, ami az iZombie-ban megvan. És azt nem tudom, hogy ez mondjuk Robotomászból származik, vagy abból, hogy esetleg igyekszik visszacsábítani olyanokat, akik korábban dolgoztak vele, vagy csak szimplán annyira erős a koncepció, és annyira nagyon jól kidolgozott az egész, hogy nekik egyszerűen valamiért minden összejön ebben a sorozatban, és minden működik. És ha belegondolsz, szerintem valahol a Heart of Dixie-nek ez egy tökéletes pótléka, mert valahol nálam ez mindenféleképpen az elmúlt hetek legjobb 40 perce volt.
Hát igen, abszolút.
És muszáj megemlítenem még egy epizódot, amit, ha jól emlékszem, akkor talán pont az előző adásban említettél, hogy volt a Szürke 50 árnyalatt a című epizódban, ahol könyvtárnőciset játszott, ha jól emlékszem.
Igen.
És abban volt egy hangos könyv, amit Kristen Bell olvasott fel.
Igen, de teszembe is jutott, amikor volt, igen.
Szerintem az önmagában egy zseniális moment megoldás volt arról, hogy Kristen Bell valahogy bevonzzák ebbe a történetbe. Másrészt pedig, ha visszaemlékszel arra a történetre, amit annak idén a BMW-ben elmeséltem neked, hát az...
Hát igen.
És az a durva, hogy valahányszor eszembe itt az a jelenet, folyamatosan elvesztődőre gondolok, és ott igazából elkap a röhögőgörcs, hogy ez mennyire zseniális.
Hát abszolút.
Na jó, ennyit az iZombie-ról. Én tűkönül várom mindesetre a harmadik évadat, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen irányba fogják elterelni innen, mert szerintem teljesen meg kell változtatniuk a sorozatot, úgy, hogy közben mégsem szabad megváltoztatniuk a sorozatot. És megtalálni ezt az arany középutat, azért ez nem lesz semmi. Tehát innen közben nekik nagyon-nagyon durván keményen kell dolgozniuk. És igazából szerintem sokkal keményebben kell dolgozni, mint mondjuk az első évadot követően, ami egyébként szintén nagyon durva volt. Sőt, ha belegondolsz, ugye az első évadnak az egyik nagy hibája mindkettőnk részéről az volt, hogy behozták az anyját meg az öccsét. Na most tőlük megszabadultunk. És mennyivel jobb lett tőlük a sorozat? Tehát nélkülük is működik, és igazából nem is értettük az első évadban sem, hogy mi szükség van rájuk.
Hát nem, abszolút nem hiányozna.
Nem, pedig ez azért nagyon fura, mert én valahol bíztam benne, amikor behozták őket az első évadban, hogy valamiféle jelentőséget fognak kapni, vagy
igen,
érdekesek lesznek, vagy érted, valami oka lesz annak, hogy ők ott vannak. De igazából nem volt, és igazából ez egy tök érdekes dolog. Mellesleg Leavitt sem nem az, aki a Shadowhunters-ben van? Bazira hasonlítanak rá. Vagy ha mondtad, két sávba egymásra.
Ez egy jó kérdés.
Vagy csak ugyanarra kapta fára épül, mint a kettő.
Hát ez a része biztos. De egyébként nem tudom, lehet különben. Megfogad kideríteni.
Ja, hát annyira nem lényeges, szóval, hogy beleveszél, hanem az lényeges, hogy mind a ketten végignéztük a Supergirl-nek az első évadát. Szerintem mind a ketten elégedetlenek vagyunk vele. Ki jobban, ki kevésbé. Én pedig még mindig azt igyekszem hangsúlyozni, hogy szerintem voltak bizalomgerjesztő momentumai ennek a sorozatnak. Te hogy láttad? Vagy számodra milyen volt maga a Supergirl első évadának az élménye?
Hát... Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hát, igen, szerintem valadik tanul biztos nem lehet vele elégedett senki.
Szerintem nincs olyan, tehát én nem olvastam még olyan embert, aki azt mondta, hogy ez egy tökéletes szezon lett volna.
Hát nem is nagyon lehet.
Hát abszolút nem, tehát ez olyan messze volt tőle, mint te tőlem kb. Sőt, fölnek mi forognia kell háromszor visszafelé ahhoz, hogy távolság az meglegyen kb.
Hát igen, de viszont amit ugyanakkor mondta, hogy volt benne biztató jelek, valóban. Mert ugye azért kétségkívül voltak, például ugye amikor Barry megjelent, szerintem azt mindenki nagyon szerette azt a részt, nem csak mi ketten, hanem úgy összességében is, ahogy az, láttam mindenki.
De ez egy külön kategória. De jó,
nyilván ez egy más dolog volt, persze. De mondjuk szerintem akár amikor Laura Vanderwaltot behozták, arra nem is tudom, három részben talán.
Szerintem igen.
Hát azok is nyilván ott voltak, vagy legalábbis az ő részei, azok mindenképp ott voltak a legjobbak között. Mondjuk amikor a magány nyerő, ugye, mondjuk az nagyon keveset volt, tehát ugye, ahogy beszéltük, valószínűleg ugye ez egy drága dolog lehetett.
Na jó, csak hogyha egyszer oda viszed a karaktert, akkor már eleve meg kell építened valamit, vagy digitálisan össze kell tákolnod valamit, ami szerintem történt. Viszont ha már megvan digitálisan, hogy hogyan fog kinézni, meg hogy mi van benne, akkor miért nem használod?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
De várj, van ennél egy sokkal izgalmasabb kérdésem, amire egyébként pont ma jöttem rá egy cikk írása közben, ami majd pénteken fog megjelenni, és egyébként nagyon-nagyon érdekes gondolatok vannak benne szerintem, legalábbis számomra azok voltak, igen, egy kicsit reklámozott, megönző vagyok, nem mindegy. Szóval, hogy Supergirl elmondta, ugye szerintem a Pilot végigbírta magában tartani azt, hogy ő Supergirl a barátainak, aki alatt én Wint értem elsősorban.
Igen.
Mert többi mindenki más kitalálta. Jimmy azért ugye eleven tudta. A nővére tudta.
Persze.
Tehát önmagában úgy vetettük bele magunkat ebbe a sorozatba, hogy mindenki tudta. És amennyire nekem lejött, a sorozat elején valami olyasmi volt az eredeti koncepció, hogy Karának lesz a munkahelyi csapata, ugye Jimmy és Vin, akikkel együtt dolgoz azért, hogy embereket mentsenek meg, és hogy segítsenek a bajban, meg hasonló dolgok. Viszont ugye az ő fő munkája az mégiscsak a DEO-nál volt, mint bármilyen fő ellenséggel leszámolok nektek című produktum. A problémám nekem ezzel az egész dologgal az volt, hogy Supergirl, tehát elmondta a barátainak, bevonzotta őket, viszont hiába szeretted volna, és hiába igyekeztek az elején azt mutatni, hogy ők csapatként fognak együtt dolgozni, szerintem ebből mi semmit nem láttunk az égét a világon. Annak ez pedig felmerül az emberben a kérdés, hogy ez mind tök jó, csak akkor mi a franc szükség volt arra, hogy elmondja nekik?
Hát, igen. Ez nagyon jó kérdés, meg ugye azt mondja, hogy a fél évad zárulna, vagy hát, ha nevezhetjük annak, ugye akkor volt az a rész, amikor ugye úgy tűnt, hogy Kat is tudja, vagy tudni véli, vagy megtudta, vagy valami ilyesmi, amire ugye azt és meggyőzték, hogy tulajdonképpen nem így van, de így visszatekintve igazából szerintem nem jelentően nagy különbség, hogy most tudja akkor, vagy nem tudja, vagy sejti, vagy akármit, tehát igazából mindegy.
Egyébként azért vicces, mert szerintem ő tudja. Szerintem pontosan azért tette a szezon fináléban azt, amit tett, mert
egyébként biztos tudja, persze. Én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ő ne tudná. Mármint, hogy elhitte volna, hogy igazából tényleg nem ő az.
Én teljes egészében kizártnak tartom, mert egyszerűen soha az életben nem fog elnyomni a torkomat.
Hát nem, tehát ő nem ilyen hülye, hogy ezt mondjuk így megetessék vele.
Nem, meg ha belegondolsz, akkor ő saját magától találta ki azt, hogy...
Igen.
Ami megint csak egy nagyon érdekes dolog, mert mindenki másnak el kell mondani, és igazából egészen addig, amíg nem ismered be, vagy amíg nem mondod el másnak, addig csak az egy teória, hogy te vagy.
Persze.
Ami azért volt nagyon vicces, mert például mi volt az? A Lois és Clarknak az első évadában volt az, hogy valaki felvetette szemben Lex Luthornak azt, hogy Clark Kent Superman, mire Lex Luthor valami olyasmit mondott, hogy Clark? Az a nyüzüge? Ki van zárva? Hát most eleve, ha Dinként ennek a teste van meg, akkor azért érzed a hasonlóságot. Tehát az, hogy annyira önmaguknak is tagadják egészen addig, amíg meg nem tudják, vagy amíg valaki ténylegesen, amíg maga a személy ellen mondja nekik, az önmagában egy ilyen nagyon hülyén ható dolog is igazából. Én még ezzel is tudtam volna élni, hogyha ez lett volna a sorozatnak a legnagyobb hibája. Tehát ezt simán elviselem. De az, hogy persze. Mindenkinek elmondta, mert tényleg ez történt, a Paragon, azt még Lucy is megtudta szerintem, nem?
Igen, hát szerintem biztos, hogy tudja.
Tehát bárki, akit láttál az első évadban, mindenki megtudta azt, hogy ő Supergirl.
Igen.
Érted, és egyszerűen nem látom azt, hogy nagyon használnák a barátaid. Ami azért nagyon szánalmas, mert ugye akár a Smallville-ben, akár a Lois és Clark-ban, a Smallville annyira talán még nem is volt domináns az, hogy Superman embereket mentett meg, illetve, hogy igyekezett minden egyes alkalommal valami kis nüansznyi extrával hozzájárulni a dolgokhoz, ami a környezetében voltak. Addig a Supergirl elején szerintem próbálkoztak ezzel, aztán valamiért ezt is kidobták, és helyette 100%-os fókuszt helyeztek arra, hogy pontosabban 99%-ban engedték azt, hogy a főszál domináljon, az epizód főszála, ami minden esetben valami DC szuperhős volt, ami, mint hogy valami kavalkádot vonultattak volna föl az augusztus 20-ai Virágkarneválon című történetben. És valahogy elveszett az, ami Kárában szerintem igazán érdekes volt, mert a belegondolás volt egy epizód, amikor ugye ő elvesztette a képességét, valamikor a sorozat nagyon elején.
Igen, igen.
És volt valami egy boltrablásos jelenet, ahol ledumálta a csávót arról, hogy megölje, vagy hogy lelője őt. Szerintem az volt az a pillanat, amikor a Supergirl az a sorozat volt, aminek lennie kellett volna.
Hát igen, de ez tényleg csak egy pillanat volt nagyjából.
Igen. Neked vagy szerinted egyébként mitől lehetne jobb ez a sorozat? Mert nálam ez teljesen egyértelmű, hogy ez ilyen kis nüanszoktól, amikor hozzáad ezt az egy kis... Csak egy embert lássuk, hogy megmentesz. Vagy hogyha az egész csapatot tudja, meg az összes barátot úgy, és igazából nem is kell titkolóznod, akkor legalább használd őket. Legyen valami funkciójuk, mert azért az a funkció, hogy ugye most, amire nagyon kiment a játék itt a szezon utolsó harmadában, hogy Wind bevonzzák a DEO-hoz, illetve azért felmerül bennem a kérdés, hogy akkor most egyszer fog dolgozni a Catco-nál, és utána megy a DEO-hoz, vagy ez hogy fog működni, vagy a Catco-s gépéről hozzá fog férni a DEO-s cuccaihoz?
Akár.
Önmagában baromságnak hangzik. Vagy ott van Jimmy Olsen, aki, legyünk őszintén, neki zéro funkciója van. Tehát tehát Vin hasznos karakter lehet, humoros karakter, tehát neki van funkciója. De mi a helyzet Jimmy Olsennel? Mert én nem látom azt, hogy benne lenne bármiféle reális, vagy akár unreális esély arra, hogy belőle egy olyan meghatározó kaliberű karakter legyen, aki ténylegesen tud segíteni Kalának és Supergirlnek. Vagy akár a DEO-nak.
Hát nem hiszem. Én sem látom, hogy lenne benne bármi ilyesmi. Meg igen, hát egyébként az a vicces, vagy hát nem tudom mennyire vicces, hogy ez, hogy tényleg a barátait igazából nem nagyon tudják használni, meg nem nagyon látjuk azt, hogy velük dolgozni együtt, de miközben meg ott van Max, vagy Peter Facinelli karaktere, aki meg igazából egy csomó dolgozik együtt, úgyhogy ő tulajdonképpen ellenségként indult, aztán most már igazából szerintem majd, hogy nem vele dolgozik együtt a legtöbbet.
Ez egyébként óriási helyes dolog, de egyébként igen.
Igen, de hát jó, nyilván, ha valakinek ott van Peter Facinelli, akkor őt muszáj használni, de hát itt mondjuk nagyon a többiek rovására használják.
Igen, de ha belegondolsz, akkor Peter Facinellinek az is a haszna, hogy az ellenség a barátom.
Jó, hát persze.
És így igazából ők kénytelenek együtt dolgozni? Talán ez egy jó megfogalmazása lehet a dolgoknak, de...
Hát igen, persze, nyilván.
De ha belegondolsz, szerintem Max Lord gonoszként nagyon-nagyon súlytalan, és mivel ugye most épp társul Supergirl-ékkel, mármint az utolsó pár küldetésében, ez alapján számomra viszont őt abszolút hiteltelen gonosznak tűnik.
És igen, meg szerintem most az utóbbi időben már igazából nem is érzed rajta, hogy ő gonosz tenne bármilyen szintén. Szerintem már nagyon rég volt, hogy valamilyen tényleg egy gonoszságot csinált volna.
És egyébként azok mennyire voltak gonosz dolgok? Mert...
Hát az a másik, igen, hogy igazából olyan súlyos, hát nem tudom, talán azt, hogy aztán őt ugye fogva tartottam, mert próbálta így ilyen anti-Supergirl-é átalakítani, vagy valami ilyesmi, de ezen kívül szerintem olyan nagyobb dobesség igazából nem nagyon volt.
Na ez az. És akkor ugye itt felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen mi van? Mert szerintem ami az eredeti terv lehetett, az az, hogy belőle készíteni egy olyan Lex Luthor kaliberű figurát, aki gonosz, aki mit tudom én. Na most ez a szemben, ez már az elejéről helyesnek tűnt, de ott még volt valamiféle funkciója szerintem, mint gonosz. Nem volt jó, de volt valami funkciója. Aztán, ahogy haladtunk előre a történetben, ott behozták neki ezt az Alex-el való történetszálát, ami what the fuck volt, főként Alex miatt. Elsősorban, másrészt pedig nem kezdtek azzal se semmit, szóval csak megpendítették, és igazából ott lógott a levegőben, aztán hirtelen nem lógott ott a levegőben, te meg ott ülsz, és jó, de most már én lógok a levegőben, légy szíves.
Hát igen.
Valami motivumot adjunk már neki, vagy valami értelmet adjunk neki, és utána meg már jó lett belőle, és onnantól kezdve pedig teljesen, tehát olyan szintű változás kommentet a karakter, amik mondhatnánk azt, hogy érdekes, vagy meghatározó, vagy fontos, de igazából nem. Igazából szerintem a karakter az égető világon semmit nem változott, csak az, ahogy használták.
Így van, igen.
Ahogy ezt mi filmes szakszóval emlegetjük, ezt úgy hívják, hogy a megvilágítás kérdésétől függ a figurának az állata. Mert én azon sem lepődném meg a következő évadban, már ő is nő lenne. Fekete.
Hát igen.
Hát de most nem, tehát a funkciója kb. Hát, annyi van. És azok után, hogy Jimmy azon fekete, szerintem nyugodtan beszéltünk arról, hogy ez is megtörtént, miért ne. Főleg miért, ugye, ha jól emlékszem, akkor Peter Facinelli ráadásul le is igazolt egy Bajlothoz, szóval, hogyha az bekérés sorozatnak, akkor van, hogy ezzel
pedig... Akkor biztos, hogy nő lesz.
Ne, ezt mondom, és tudja, hogy fekete, mert miért ne. Igen, aztán Lucy Lane volt, aki szerintem egy nagyon-nagyon érdekes karaktere volt ennek a sorozatnak, mert amikor őt behozták, akkor mi úgy voltunk vele, hogy de most minek? Aztán folyamatosan igyekezték őt bejáratni a sorozatban, és így próbálták szerintem tesztelgetni a karaktert, hogy mennyi van benne, mi az, amit elbír, stb. És ahogy egyre nagyobb teret kapott, szerintem ő egyre izgalmasabbá vált, és egyre inkább kezdtem azt érezni, hogy jó, most már nincs annyi bajom vele, hogy benne van. Aztán a végén pedig adtunk neki egy funkciót, ahonnantól kezdve pedig szerintem érdekes lett a karakter. Szóval ez is ez a megvilágítás kaliberű történet. Tehát nagyon azt éreztem az egész első évadon, hogy ott ment ez a találgatás, hogy tulajdonképpen most mit is akarunk? Vagy hogy minek is kéne ennek a show-nak lennie?
Hát igen. Az a baj, hogy ezt igazából a végére sem tudtuk meg. Vagy talán a második évadnál.
Én nagyon bízom abban, hogy most az első évadban tényleg kipróbáltak mindent, és körülbelül ugyanazt csináltak, mint az a megunhatatlan Kim és Schmidtben, hogy végigjátszák a szivárványnak a minden színét, és utána a második évadra bum, bele a közepébe.
Hát igen. Csak azért a Kiminél az első évadnál is működött ez a sokféleség is.
Nálam egyébként jobban működött az a sokféleség, mint a második évad a sokféleségnek a hiánya.
Hát igen.
Tehát ezzel felteszem, mert amúgy is egyébként egyedül vagyok, szóval...
Nem hiszem.
Ja, jó, oké. Megnyitható tudni. Szóval igen, tehát ez nekem nagyon-nagyon durva volt. És viszont, hogyha a sorozat legnagyobb hibáját kéne megnevezném, nálam az minden kétséget kizáróan Alex karaktere lenne. Sőt, nem, bocsánat, én kérek elnézést. Nem Alex karaktere, hanem a színésznője.
De igen. Igazából... Ura, vagy nem is tudom, mert szerintem tulajdonképpen ő mindig ezt játsza, vagy mindig így játsza, amit játszik, tehát most nem tudom, lehet többet annak idén a Grace klinikában, meg utána igen, még ott az elején, de az volt nagyon viszonylag sokáig volt.
Igen?
Szerintem volt ott egy jó pár rész, én mondjuk nem láttam olyan sokban, mert én utána más sorozatot sem néztem, de...
Ja, 113 részben volt benne.
Azért mondom, hogy ott sokat volt, ezt tudom, aztán utána volt az a taxis sorozata.
Neki volt a Kata a hangja?
Igen, Huszárik Kata, mind a kettőben.
Ne szíves, mert ez a nő volt.
Igen, de mondjuk ott azoknak a karaktereknél valahogy nem jött ki, mert az nyilván kell, hogy igazából nem egy különösebben jó színésznő, de ott azoknál a karakternél szerintem ez elment. Tehát ott igazából nem lúgott ki azokban a sorozatokból, nem tűnt úgy, hogy a karakter olyan különösen béna lenne, lehet, hogy csak ahhoz képest, mert ott tényleg azok a sorozatok elbírták, de itt meg tényleg nagyon kijött, pedig hát itt sem olyan nagyon jó a színészek többsége.
Most ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert így a színész témára terelt a szót, mert szerintem Carissa Flockhart olyan szinten kiemelkedik ebből a mezőnyből, hogy hát nem is lehet emlegetni több ilyenket egy lapon.
Nyilván nem róla van szó.
Viszont ha már úgyis erre beszélgetünk, akkor Melissa Benoist szerintem viszont pukolja jó színésznő, ahhoz képest, hogy mi minek hittük őt az első epizódok alapján.
Hát ahhoz képest, igen.
Tehát ő azért látszólag rengeteget fejlődött az első évad alatt. Tehát nem tudom, számomra sokkal szimpatikusabb lett Kara figurája is, meg Supergirl-ért is jobban rajongtam, meg úgy önmagában Melissa Benoist is egy sokkal szimpatikusabb figurává nőtte ki magát a szememben, és szerintem a játéka rengeteget fejlődött. Talán az összes színész közül, aki ebben a sorozatban van, az ő játéka fejlődött a legtöbbet.
Hát igen, ez biztos.
Ez nem is lett kérdés, és igen egyébként. Szóval igen, vissza Chandler Lay-hez, mert Szerintem ő azért nem működik, mert neki egy ilyen badass karakternek kéne lenni, aki tényleg az a nagyon-nagyon vakmerő, harcias nő. Na most szegény nőnek két arca van maximum. Másfél inkább. Jobb napja
így. Igen, igen.
És azokat sem szállítja azon a magabiztossággal. Tehát én nem merem azt mondani, hogy még te is jobb színésznő lennél nála, de igazából van az a smink, amiben még akár neked is jobban menne.
Hát most, igen, ez nem neki való ilyen formában, ez biztos.
Ez, már ne is félre, de ez semmilyen formában sem való. Tehát a Supergirlnek azért rémesen gyökér castingja van.
Hát igen.
Ezt szerintem ezt így tök nyugodtan kijelenthetjük, mert ennyire béna mellé lőni mindenkinél szinte Carissa Flockhartot és mondjuk Melissa Benoit kivéve szerintem azért az elég durva dolog. De egyébként tényleg az a nagyon durva, hogy Alex figuráját közben pedig nagyon-nagyon-nagyon szeretném, mert szerintem sok esetben működik. Nem amikor a dióban van, nem amikor a nővér jeleneteket csinálják, hanem amikor a terepen van, akkor szerintem ő mind karakter működik. Mert vakmerő, meg a karakterben szerintem bőven van annyi. Csak szegény aranyom nem képes kihozni magából, ami benne van. Tehát,
hát igen.
Tehát nyilván ő is úgy kapta szerepet, hogy lefeküdt valakivel, akivel nem kellett volna, vagy aki, mit tudom, valakit megzsarolt, hogy gyerekek, nekem benne kell lennem, ott hagytam a Grace Kelly-kát pár évvel ezelőtt, munka kell, köcsögök. Című.
Hát felteszem.
Nekem jobb magyarázatom nincsen rá, tehát ez hogy biztos, hogy minimum két producerrel hemperek, vagy hemperget a szerepért, tehát lehet, hogy hárommal is, nem tudom. De még utána sem igazán értem, hogy a francba kapatta meg ezt a szerepet.
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés.
Vagy ennyire kifutottak volna az időből, hogy kellett nekik valaki ez a csaj, mert benne volt a kereszkén, inkább gondolták, hát akkor igazából az lehet, hogy még csak egy nagy név, és akkor hozzuk már be.
Hát lehet.
Hát azért nem véletlenül nem nagy név a csaj, tehát én életemben nem hallottam róla, függetlenül attól, hogy 110-valahány részben benne volt a Grace Kelly-kában. Szóval.
Jó, hát ott nem láttam volna, akkor nyilván nem hallok róla én sem.
Na, de a Grace Kelly-ka meg ugye akkoriban ráadásul America Number One sorozatja volt, aztán jött az NCIS.
Igen.
Ami röhelyes, mert mikor volt? 9-10 évad a környékén vettett a vezetést?
Hát körülbelül.
Szóval az önmagában egy ilyen vicc kategóriája volt, de igazából szerintem tök jó dolog.
Abszolút.
Igen, aztán mi volt még az, ami igen, ezek a nővér jelenetek, amik ugye a szugnatban vannak, ezek a bromance-es momentumok, amik ott nagyon működnek, ott minden, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy a Supernatural bármilyen más módon érjen véget egy epizódban, mint egy ilyen bromance jelenettel, mert persze. Erre szükség van, ezek pokolian működnek, pokolian ezek azok, amik a legbugyutább részeket is úgy eladják, és olyan jóvá teszik, mint semmi más. Plusz ugye ez az utolsó dolog, amit látsz egy jobb esetben egy epizódban, és azért ezek elég meghatározó jelenetek. Amik ugye megmaradnak, és emiatt vissza fogsz jönni a következő részben. Na most ezzel szemben a Supergirlben hol az elején, hol a végén volt eleinte ez a nővér jelenet, és nekem igazából rengeteg bajom van vele, mert sokszor azt éreztem, hogy csak beleerőltetik.
Hát igen, mert sokszor szerintem úgy is van.
De miért? Miért van az, hogy ennyire durván bele kell erőltetni? Hogy bele kell ódolni a DRS-ébe a sorozatnak. Ettől nem lesz jobb. És igazából érzelmi kötődés sem fog kialakítani a nézővel szerintem, mert miért tenni?
Persze, abszolút nem.
Köszi a véleményedet.
Nem, hát itt tényleg nem működik úgy. Nyilván a szuknázó, persze, ott ahogy mondtad, tehát el sem lehet képzelni anélkül, persze, ott nem működik a tesó kapcsolata. Itt igazából nem, mert pont ezért, hogy itt nagyon erőtetetnek tűnik sokszor.
Én még a kötődés sem érzem egyébként a színésznők között. Sőt, ha belegondolsz ebbe az egész kaszba, nem érzem a kötődést.
Hát igen, mert ez a legalapvetőbb probléma.
Igen, mert annyira műnek, mesterkértnek tűnik. Tehát látszik, hogy van benne pénz, és igazából csak azt érzed benne, hogy bazi nagy tér van, minden bazi drága, és igazából nekünk itt most valami bazi nagyot kéne letennünk az asztalra, de közben az egész csak egy ilyen vakont kifüstölés, hogy költsük a pénzt. Vagy tömjék a producerek a zsebüket.
Igen.
Mert egyszerűen zéró kémia van az összes figura között. Szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy zéró kémia.
Hát ezt nyugodtan. Abszolút.
Ez azért nagyon-nagyon durván szomorú meg. Főleg egy, amikor realizálod, hogy basszus kulcs. És tudod, mi ez igazáról helyes? Az, hogy a Winona Earp szerintem egy nagyon minimális büdzsés sorozat. És vannak benne ilyen nővér jelenetek. És az a sokkoló, hogy azok kurva jók. ott nagyon működnek ezek a jelenetek. És ilyenkor elgondolkozol azon, hogy vajon miért működnek ott ezek a jelenetek, és itt miért nem működnek. Mert ott az egy nagyon jó példa abban a szempontból szerintem jelenek, hogy létezik női változata a szubnotos bromance-eknek. Tehát létezik a cis-sense, vagy cis-mans?
Ez jó.
Cis-mans, menjünk a cis-mans-szel. Szóval létezik a cis-mans. De akkor itt miért nem működik? Tehát azért mégiscsak ennek egy meghatározó sorozatnak kellene lennie.
Hát annak kellene lennie, igen. De hát igen, valószínűleg ez itt nyilván itt semmiféle kémia nincs. Itt igazából kitalálják nekik ezt a jelenetet, amivel mondják nekik, hogy jó, hogy most legyetek akkor együtt, hogy mit tudom, hogy nézzétek együtt a tévét, vagy ilyesmi, de igazából emlőtt tényleg nincs több, tehát mit tudom, leülnek egymást menni, és akkor igen, nézik a tévét, de nem érzed azt, hogy itt igazából bármiféle valódiság, vagy nem is tudom, hogy mondják, ez lenne itt kezdettük.
Miért, és ez azért eléggé elszomorító, meg elkeserítő dolog, mert a sorozatnak egy ikonnak kellene lennie, nem? Tehát szerintem ez volt a cél, amikor a Warnernél kitalálták, hogy gyerekek, csináljunk egy ilyen Supergirl sorozatot. És ezt akarta a CBS is, hogy legyen egy ikonunk, mutassunk egy olyan női modellt, akire az emberek felnézhetnek, aki inspirálhat másokat, és akikhez majd a jövő generációt fogjuk azonosítani, vagy hasonlítani. Mert ez a cél egyértelmű.
Gondolom ez volt, persze, ez kellett, hogy legyen.
De akkor miért nem? Tehát hol ment félre? Tehát azért ott van Andy Kreisberg, aki a Flashnek a showrunnerje. Ott van Eli Adler, aki szintén nem egy kezdő. Ott van mögöttük Greg Berlanti, és valamiért a sorozat mégis nagyon mellé megy.
Hát igen. Nehéz számot, hogy mi lehet az oka, mert hát valószínűleg ez nem be kéne mögé látni. Most vagy az, hogy igazából ez az, amivel a legkevesebbet foglalkozik mindenki, és akkor úgy van neked, hogy jó, hát igazából ez jó van, ez így, ahogy van.
De hát nincs.
De hát nincs, persze. Hát igen. Nehéz nem mondani, hogy miért nem működ, de az biztos, hogy valamiért nem igazán. Vagy nem úgy sikerült, ahogy szerintem mindenki szerette volna igazából, hogy sikerüljön.
Szerintem valahol egy kicsit modernebb, és talán egy polhapösnyivel gyengébb verziója mondjuk a Smallville-nek. Mondjuk kicsit érzem rajta a Lois és Clarknak a hatását a 90-es évek szelével, aztán a Smallville-nek a helyenkénti gagyiságát, vagy nem tudom, hogy melyik. Igazából szerintem ez egy jó szórá valahol. És hogy valahogy ezt próbálják modernizálni, és valahol valami kifolyik ebből a turmixből, és nem igazán darál a daráló?
Hát valahogy úgy.
Ami szerintem tényleg rövessé teszi az egész szituációt, mert ha van olyan sorozat, amitől elválna az ember azt, hogy ez egy mocskosúlyú legyen, az pontosan a Supergirl. Mert hangulatilag ez tökéletes. Stílusilag tökéletes. Az epizódok sztoria tökéletes. És egyszerűen mégsem. Tehát ennyire, és ilyenkor eltöprengek azon, hogy csak rosszul válogatták ki az írókat, vagy a színészekkel van igazából a probléma, vagy mi valami nem működik itt, valakinek közre kéne játszani, vagy közbe kéne lépnie, és megakadályozni ezeket az idiótákat, hogy elcseszik a második évadot, mert annak nagyon jónak kell lennie, ha lesz. Mert én még mindig szkeptikus vagyok ezt illetőleg, de azért persze én is még mindig az 51%-ot mondom az arra, hogy lesz. De nem tudom. Na mindegy. Helyette viszont még maradt arra időnk, hogy egy kicsit pár szó erejéig beszélgessünk a Crowdednak a múlt heti epizódjáról, ami szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy a sorozat legjobbja volt, mind a kettő. Az igen. Egyik epizód az azért volt brutálisan zseniális, mert megjelent valaki a Frasierből, és Betty White. Bocs, én mint Frasier rajongó számomra azért az ő figurája kicsit fontosabb, mint Betty White.
Igen, én nagyon szeretem, mert előtte senkit nem olvasta, hogy itt van a nő a Frasierből, nyilván nem az, hogy senki nem tudja, biztos feltűnt mások, de tőle tartom ezt, hogy elkezdted nézni, és akkor itt azért nem tudom, úristen kiment, és mondom, hogy hát gondoltam, mert persze igen, Betty White, és akkor itt azért nő a Frasier, és mondom, az egy kicsodán.
Jó, hát én nagyon szerettem ott a gépet, most mi csináljuk vele.
Hát, igen, de nyilván itt tök jó dolog, hogy ő volt benne abszolút, meg hát főleg, hogy Betty White volt egy epizód, meg hogy a lánya volt.
Szerintem az volt igazából a nagyon jó Daphne részéről, hogy tényleg jó volt Betty White-nak a lánya, és szerintem ez kurva jól adták elő, és annyira működött köztük minden, aminek működnie kellett ebben az epizódban, hogy ez hihetetlen.
Hát,
persze, hogyha most arról kéne beszélnünk, hogy melyikük überelte azt a részt, melyikük uralt, akkor az egyetem, hogy Betty White.
Jó, hát de nyilván őt nagyobb teret is kapott az meg. Neked hát ő került igazából olyan brutális helyzetek, hogy tulajdonképpen nem lehetett kérdés nyilván, hogy ő uralja, de ahol ő ott van, ott általában ez szokott lenni.
Hát ez az. De maga a tény az, hogy azért Daphne ott volt a dumagépből, azért az...
Hát persze, azért ez egy nagyon jó dolog.
Nekem ez nagyon durva megdobogtatta a szívemet, mert ez zseniális volt.
Hát így van, és azért ő is elég nagy teret kapott mellettég, és gyakorlatilag volt egy saját szála, hogyha úgy veszük.
Ami valahol nagyon érdekes volt, mert ha belegondolsz, akkor annak, hogy ők ketten ekkora nagy jelentőséget kaptak ebben az epizódban, szerintem mindenki másnak a szerepe viszont lecsökkent ebben az epizódban. És az volt a nagyon durva, hogy szerintem nem is kimondottan volt problémás, mert igazából, hogyha ekkora vendégszereplőid vannak, akkor nyilván egyes rájuk vagy kíváncsi, és igazából mindig azt várod, hogy ők kerüljenek az előtérbe, de soha nem kerülnek ők az előtérbe. A Crowdedban viszont megmerték lépni, mert ennyire bíztak a közönségükben. És szerintem számomra pontosan ezért működött az epizód.
Igen, hát szerintem abszolút így van, nagyon megértő, hogy ők ezt nem meglépték, hogy igen, betették a vendégszereplőket a középpontba, és őket használták elsősorban, mert hát, jó, hát nyilván, hogy Betty White ott van, persze elég lett volna, hogyha mit tudom, nem mutatják őt kétszer, vagy ilyesmi, nyilván akkor is ütött volna, de hát így azért meg végképp.
Hát így meg azért kegyetlen volt, tehát ahogy ott játsz ahogy ott bábáskodik Mike velet, hát azt mondtam, hogy ez zseniás. Patrick Warburton, aki tényleg egy 3 méteres két oldalra szekrény ajtó, és akkor ott van mellett ez a tömsznyi kis Betty White, hát ez frenetikus volt.
Hát igen, és hát igazából biztos, hogy mind a ketten nagyon szerették, mert nagyon élvezték ezt az egészet.
Most csodálkozom, és egyrészt Betty White játszhoz, tehát ki a francia élvezni azt.
Hát persze, te abszolút.
Tehát ez a nő az elmúlt 10 évben több mindenben szerepelt, mint amennyit mi láttunk valaha.
Hát persze, hát igen, ő most igazán király, amit most is.
Hát szerintem ő az öreg lányok óta nagyon király.
Hát egész rövid.
Ami egyébként azért is nagyon jó példa, mert ez is egyfajta ilyen pozitivizmust tölthet meg, mert ha belegondolsz, akkor ő is viszonylag idősebb korában, egy 60 körül, vagy 50-60 körül kezdett el igazából bekerülni ebbe a sztár körforgásba, és onnantól kezdve vált ő. Mondjuk nevezzük őt istennőnek, vagy mindenki anyjának, vagy nagyanyjának. Persze. Kaliberi karakteré. És igazából ez tök jó, mert ez azt jelenti, hogy akkor még 60 éves korodban, és ha megéled, lehet, hogy lesz lehetőséged arra, hogy tündökölj.
De abszolút, persze. ez mindenképpen nagyon biztató.
Neked egyébként két epizód közül melyik tetszett jobban?
Hát igazából szerintem azért egyértelműen ez, de tényleg nagyon jó volt a másik, és szóval mindenféleképpen az is ott volt a legjobbak között. Az már más miatt volt jó, hogy nyilván, tehát ott is szerintem egyszerűen főleg az ősz, ami Mike Sala volt az apjával, tehát az egész helikopteres dolog.
De nem is tudtam egyébként róla, hogy ő helikopterpilóta, de ez tök jó, hogy így hirtelen
betegkedik. Igen, szerintem a pilotban mutattak egyszer, hogy benült a helikopter, amikor beült mellé a nagyobb, vagy a, igen, az egyik lányának az akkori barátja, de szerintem igazából az nem... Én azt hittem, hogy valami oktató, vagy ilyesmi.
Jaj, ő már volt helikopter, jaj, jó volt.
Igen, de szerintem akkor nem szállt fel, csak ott bennült, és akkor kitöltött aztán olyan papírt, amikor beült mellé a srác, de azt már szerintem nem mutatták, hogy fel is szállt volna.
Hát felteszem, hogy akkor fel is szállt.
Utána egyébként biztos, de...
Ezek után meg
hozzá szállt. Most derült, hogy mit is csinált tulajdonképpen.
Hát igen, helikoptert vezet a IT-nének.
Hát így van.
Ez egyébként megmagyarázza, hogy miért van neki annyi pénze, mint amennyi.
Hát igen, ezért ebből biztos, hogy jó le lehet lenni igazából.
Ajaj, és a feleség ráadásul pszichológus.
Hát az nem pláne.
A való dohány olyan, mint az aranyláz a vadnyugaton.
Hát igen, és ugye még Carolként is beadták, aki nem tudom, pingvin anyja, hogy szerintem mi szoktuk őt hívni, vagy...
Igen, igen.
Lilian a Kimiből, ugye? Kinek hogyan tetszik, és hát szerintem ő is nagyon utás volt ebbe a, hát nem tudom, majdnem nagymama macskás nő szerepben.
Macskás nő az vagyok, akinek akarod, hogy legyek. Az vagyok, akinek akarod, hogy legyek macskás nő
szerepben. Igen. Igen, szerintem igazán nagyon aranyos volt, főleg amikor a végén mondta, hogy, vagy amikor azt hiszem, hogy Mike mondta a végén, hogy hát tulajdonképpen azok számítanak, akik az ő családtagjai akarnak lenni, mert akik vele akarnak lenni, és ugye ő mondta rá rögtön, hogy kerokkel, hogy idén az akarok lenni.
Csúcsodálkozom ezt.
Hát nem, de...
Hát, ki ne akarna az a családhoz tartozni?
Hát, nyilván.
Hát igen, nekem ez az egy kedvenc momentumom Carol Kane-nel kapcsolatban, hogy ő szerintem akárhol szerepel, ő kb. Ugyanaz a Betty White kategória, ahol persze. Mindenhol a legaranyosabb, meg a legédesebb, legtüneményesebb teremnény a világon.
Hát igen, ez az, igazából lehet, hogy akármennyire creepy-nek mutatja, mert vagy milyen, igazából nem tudod annak, pont azért, mert te közeleg ő a legaranyosabb abszolút.
Á, halál, és belegondolsz, hogy miként ment át Lilian a Kimiben, hát az még külön kategória.
Igen.
De igen, tehát amit ebben az epizódban nyújtott, de egyébként nekem azt tetszett, hogy mindkét epizód azért volt nagyon-nagyon jelentőségteljes, és ezért is bízom abban, hogy a következő epizódok is ilyenek lehetnek, mert ez volt, mert ugye mind Carol Kane, ugye a Taxiból, aztán Daphne a Frasierből, és Betty White, nem is tudom, hogy hirtelen, hogy honnan, Betty White, szóval igazából igaz. Szóval, hogy nekik mind van közük James Barrowshoz.
És igen, ugye, igen.
Körül, amikor szerintem ezt a részt forgatták, akörül lehetett talán az a nagy vacsora, vagy legalább beszélgettek róla, és akkor felvetettem talán James, hogy figyelj, most van ez a sorozatom, az a Crowdy, nem akartok beugrani? Ja, de miért ne? Neked Jim bármit. Szerintem valami ilyesmi lehetett, és ennek köszönhetően ugrattak ők be. De szerintem pontosan emiatt voltak ők annyira meghatározóak és szórakoztatóak, mint amennyire nekik lenniük kell, meg amennyire elvártuk tőlük azt, hogy ezek legyenek. És igazából én ezért is nagyon bízom abban, hogy talán a következő pár epizódban is lesz valaki, és mivel egyikünk sem néz sem előzeteseket, sem pedig olvas spoilereket, vagy hivatos leírásokat, vagy legalább casting éreket, hogy ki lesz benne. Így igazából azért zseniás, mert mind a ketten rá tudunk csodálkozni, hogy ki van az epizódban, és igazából ezért is velük szerintem mind a ketten tűkönülve már a következő epizód, hogy hát abban is lesz valaki.
De igazából... Nem remélem.
De én azt szeretem a Crowdedben nagyon, hogy még ha nincs is benne semmiféle nagy vendégszár, még akkor is zseniális sorozat.
Igen.
És egyre inkább érzem azt, hogy kezdek kötődni ez a sorozathoz, és ezért is nagyon fog fájni, hogyha az NBC úgy dönt, hogy nem kérünk belőle másodikat.
Igen.
Ami szerintem nagy hülyeség lenne.
De abszolút.
Mert úgy értve, hogy szerintem ezt meg az Undateable-t mindenféleképpen folytatniuk kellene, mert még hogy csak nyáron is, de érted?
Hát mindenképp csak folytassák.
Na ez az. Amíg dupla részeket adnak, én eszmétlen boldog vagyok, úgyhogy...
Igen.
Hát igen. Na oké. Akkor úgy nézem, letelt az idő. Nagyon szóval köszönöm, hogy itt voltál. És hát igen. 199. adás, szombaton, ami nem lesz más, mint az idei 2016-os Halhatatlanok gála, amiket már tűkönülve várjuk, én már kiváltottam a smokingomat, remélem te is így teszel a pingvin öltözékeddel, és találkozunk akkor szombaton, és ha minden igaz, akkor van egy kicsike esély arra, hogy május 1-én pedig ünnepelni fogunk egy nagyot. Da-ra-di-da-da-ri-do, fölcsendül a da-ri-do, induló. Szóval, igen. Akkor találkozunk legközelebb. Köszi, hogy itt voltál, és nézd minél többet. Nézd minél több akármit a héten, nem tudom. Már miért nem tudom befejezni soha. Na mindegy, nézd tévét.